hetedikei, tehát majdnem egy éves hír, azóta már szerintem növelte a Voyager 1 a távolságot, de köszönjük szépen.
Igen. Aztán valaki azt írta, hogy vettem a gyereknek egy vasút modell készletet, kibontotta, és vonatpótló busz volt benne.
Ez nagyon jó, köszönjük szépen. Innen folytatjuk. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk a megszokott rovatokkal. Budapest rovatunk után egy nagyon érdekes témát, amivel szavaztunk is a Viberen a múlt héten. Vajon a hosszabb téli és tavaszi szünet, de rövidebb nyári szünetnek örülnek-e a tanárok?
Hát hogy ne örülnek?
Erről beszélgetünk majd.
Több a szabad idő, nem?
Úgyhogy hát ez nem biztos, hogy ez így van.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is folytatódik 7 óra 12 perckor 2 perces késéssel a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Most érdekes, nem stopperolta senki.
Majd ledolgozzuk.
De majd igen, utólag ledolgozzuk. Igen. A két műsorvezető, aki állandóan késik ma reggel, az egyik Kántor Endre.
Másik Mijálovics András.
Aztán igen, igen, kedves hallgatók, mert nem mondtuk el az elérhetőségeinket, 0636-os 98-0-98-0, itt lehet kontaktálni mi vélünk. Az egész stáb megdöbbent, beleértve magát a hírolvasót is abba a hírbe, hogy Afganisztánban ugye mit csinálnak a hangszerekkel a tálibok. Azt írja a hallgató, hallgatom ezt a hírt, és arra gondolok, hogy sikerült nekik visszakerülni a kőkorszakba, aztán rájövök, hogy azért kőkorszak jobb volt, mert ott sem volt hangszer, de legalább zenéltek kövekkel, botokkal, mert nem tiltotta senki, írja Kudu hallgató. Aztán M3-as befelé Hussa bankdíler állandó közlekedés információját hallhattátok az elmúlt percekben, illetve egy segélykiáltás az éterből. Kántor úr, kérem segítsen! Azt mondják, hogy a gin az női ital, ezért kinéznek, hogy férfi létemre gin tonikot iszom. Segítsen megcáfolni ezt, kérem!
Rendben, segítek.
Megcáfolta, tessék.
Ernest Hemingway, az egyik híres gin és gin koktél kedvelő, ő azért a macsó férfiasság egyik megtestesítője. Winston Churchill óriási gin rajongó volt, Alfred Hitchcock például nagyon szerette, de ott van Frank Sinatra, akinek az egyik kedvenc itala volt.
Vagy éppen Mijálovics András,
vagy
aki szintén.
Mijálovics András, híres, nagyon igen, férfias alak, Franklin Delano Roosevelt, F. Scott Fitzgerald, és hát ott van ugye Ryan Reynolds, akiről mindenki tudja, hogy nem csak a Deadpool, hanem magának meg saját márkája is van. Úgyhogy nem szabad azért, csak azért, mert mondjuk a második Erzsébetnek is kedvenc itala volt, vagy pedig a híres Rolling Stones számban, ami úgy kezdődik, hogy hát egy gintől becsicsentett hölgyel találkoztam, szóval ezért nem szabad ezt gondolni.
Na jó, akkor menjünk, hogy nézzük körül Budapest és vonzás körzetében és hírileg és stb.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Megkaptuk,
mindazok, akik azt írják, hogy Aladdin is gin rajongó volt, azok gondolják át az egész életüket. Üljenek
nagyon
le egy besötétített szobába, és 30 percen keresztül elmélkedjenek, hogy jól van ez így?
De nem arról beszéljünk, hanem arról, hogy mi történik
elkészült
a Lánchídon.
Elkészült végre, zárójel, egyes vélemények szerint, zárójel bezárva, a Lánchíd.
Pénteken.
Augusztus 4-én pénteken megnyitják a gyalogosok előtt a felújított Lánchidat, ezt maga a főpolgármester jelentette be. Facebook oldalán. Kiemelte, hogy a Lánchíd felújítása másfél hónappal a határidő előtt, a költségkereten belül készült el, és hozzátette, a híd két oldalán végigfutó járdák átadása egyúttal a Lánchíd szerkezeti és műemléki rekonstrukciójának végét is jelenti. A Lánchíd felújítása egyébként 2021 márciusában kezdődött el, akkor zárták le a járdákat. Részben felújított hidat azután tavaly decemberben átadták, de a hídon ekkor még nem voltak díszkorlátok, mivel a gyalogosok által használt rész nem készült el. Idén júniusban jelentette be a főpolgármester, hogy a híd autómentes lesz, vagyis a jövőben csak a taxisok, a buszok, a motorosok és a biciklisek használhatják majd a hidat. És akkor ez jelenti, hogy augusztus 4-től a gyalogosok rámehetnek.
Szerintem ott
tehát
nagy jambori lesz.
Lesz is valami, igen, láttam valami Facebook esemény szerveződik.
Érdekes szitu alakult ki, ez egy győr és budapesti hír, mert hogy a győri polgármester teljesen kiborult, és azt mondta, hogy az nem járja, hogy drágább az e-roller Győrben, mint Pesten, és a tírszolgáltatót meg is fenyegette, hogy ha nem viszik le az árakat, Dézsi Csaba András ugye még korábban saját magáról is posztolt, nagy lelkesedéssel pattant fel az egyik rollerre, amit bevezettek Győrben, nincs más szolgáltató, azért mondtam ki a nevét Győrben, mint a tír, és nagyon örült neki. Aztán hát ugye jött a fekete leves, hogy az nem túl drága, és azt mondta, hogy túlárazzák a rollerek használatát, kevesen használják, nem elfogadható, hogy a győriek többet fizessenek, mint más Budapesten, és hogyha november végéig ezt nem oldják meg, akkor a próbaidőt nem hosszabbítják meg. Kész, passz! Úgyhogy megy az e-roller balhé, és Budapestet annyiban érinti, ugye, hogy hát itt azért több szolgáltató van, meg hát, hogy elvileg ott itt olcsóbb.
Gyerekek, könyörgöm, álljunk össze egy kalákába, azt álljunk neki a Rácz-fürdő felújításának, mert az, ami ott folyik, az nem európai.
Vagy nyissuk meg újra a Rácz-kertet.
Igen.
Ami annyira jó hely volt.
Igen. Na mindegy. Egy lépéssel közelebb került a Rácz-fürdő felújítása végre.
Egy lépéssel,
de ez még nem jelenti azt, hogy elkezdődik. Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója mondta ezt. Úgy volt eredetileg, hogy 2022 őszén újra nyitják az épületet, amit felújítottak, aztán soha nem használtak, és ez alatt lepukkant rendesen. De jogi komplikációk miatt ez eddig váratott magára. A Rácz-fürdővel kapcsolatban sokkal előrébb tartunk, éppen a múlt héten kaptuk meg a tervezőtől a tervezési dokumentumokat, ez több mint 600 fájlból álló anyag, a műszaki kollégák most tanulmányozzák ezeket, mondta a vezérigazgató. A tervek alapján látszik, hogy a jelenlegi állag megóváson túl a tető felújítás és az árvízvédelmet biztosító munkák nem halaszthatóak tovább. A fürdőnek minden nap számít, minden nap romlik az állapota, és mi szeretnénk ezt a folyamatot megállítani, mondta Borosné Szűcs Ildikó. A Király fürdő felújítására is kitért, egyelőre nincs pénz erre, mivel a piaci bevételeikből kell gazdálkodniuk, ezért nehezen gyűjtik össze az ehhez szükséges anyagi hátteret. Arról is beszélt, hogy az idei évszak megtréfálta a fürdőket, mivel döntően hűvös volt a nyár első hónapja, és ez érződött a látogatottságon is.
Ezt
a július viszont hektikus.
Kamu, hát mi, és a legtöbb fürdő miatt, be nem a, tehát ez melegvizes fürdők, nem?
Mennek,
nem?
Igen,
hát
igen. De a igazi húzó, a tömegek azok a strandokra járnak.
Az más.
Azt mondja, a Palatinusra hétköznap is ellátogatnak 5000-en, ha kánikula van, egy rosszabb napon, és erről beszélek. 300 főt sem éri el a strandolók száma.
Értem.
Az idei nyár csúcsnapja július 16 volt, több mint 7000 strandoló váltott jegyet a Palára, és 26000-en
a budapesti fürdő. Oké, de a Budapest Hévize és Gyógyfürdői ZRT-nek a portfóliójában vannak maguk a melegvizes és úgymond wellness szolgáltatók, szolgáltatásokat nyújtó intézmények. Most akkor azt is nézik, hogy vajon azokon a napokon, amikor buszokkal szállítják a turistákat mondjuk a Szecskába, akkor mekkora bevétel van. És mondjuk annak a felújítására sem áldoznak, az egész homlokzat omlik le, tiszta gáz, ahogy kinéz, az egyik hát ilyen, hogy is mondjam, mérföldkő, meg igen, minden turisztikai újságnak a címlapján szereplő fürdő. Na mindegy, erre azért lehetne valamit azért oda tolni, egy pár misit, hogy sikerüljön.
Igen. Voltál-e a Lumina Parkban?
Nem voltam még.
Nézd meg.
Ja,
tényleg,
jó, okay,
megejtően okay,
igen,
szép.
Igen, igen.
Ilyen fényjáték a Palatinuson volt. Tavaly én voltam,
jó,
feledhetetlen volt. Az időjárás feledhető volt, de maga a látvány nem. És megint lesz majd, kérlek szépen. Tavaly egyébként 230 ezeren voltak a Lumina Parkban, amelynek az idei tematikája a 150 éves Budapest
nagyon
lesz.
Jó.
Majd, és a Palatinuszon nyílik majd október végétől.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Két feldolgozást is játszottunk. Ez egy harmadik feldolgozás, de talán a leghíresebb.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Érdekes volt, amikor megjött a tervezet arról, hogy hogyan tervezik a következő tanévet, és hát úgy tűnik, hogy hosszabb lesz a téli és tavaszi szünet, de rövidebb lesz a nyári szünet, és azt hiszem, hogy pontosan 21-ig, június 21-én így tart a tanév. Egyébként már nagyon sokan vártunk arra, hogy végre megtudjuk, hogy egyáltalán a következő tanév hogy néz ki, hogy lehessen tervezni, például a szünetekkel. De minden esetre mi csináltunk a múlt héten egy Viber szavazást arról, hogy jó ötlete ez, és úgy tűnt, hogy elsőre a többségnek ez tetszik. Kérdés az, hogy a frissen megjelent rendelet tervezett a következő tanévről. Az a pedagógusok szerint milyen, ezért Nagy Erzsébetet tárcsáztuk, a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének, a PDS-nek az egyik országos ügyvivőjét, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát első blikre azt gondolnánk, hogy a pedagógusok örülnek ennek a rendelkezésnek, hiszen ha szünet van, akkor nekik nem kell annyit dolgozni, mint ha nincs szünet.
Hát az a helyzet, hogy a pedagógusoknak a bentartózkodását, tehát az intézményben tartózkodását olyan különösebben nem befolyásolja ez a rendelet, ezzel nem ez a baj, hanem az a baj, hogy átgondolatlan az egész. Voltak éppen arról van szó, hogy a fűtési időszakot akarják lecsökkenteni, tehát ezért a téli szünetet egy héttel meghosszabbították, és a nyári szünetre raktak még egy hetet a gyerekeknek, hát a felnőtteknek nem, mert nekik így is úgy is bent kell tartózkodni, csak az a baj, hogy így összecsúsztak feladatok. Tehát azok, akik ezt a rendeletet alkották, nem gondolták végig a többi dátumokkal együtt, hogy mi történik. És hát ha erről egy röpszavazást tartanak azok körében, akik nem biztos, hogy olvasták a rendeletet, akkor ez talán nem teljesen világos,
abszolút,
hogy ez azzal együtt jár, hogy 21-ig tart a tanítás,
igen,
és 24-én, tehát péntekig tart, de hétfőn pedig már meg kell kezdődnie a középiskolai beiratkozásoknak, és addigra hirtelenjében mindennek el kell készülnie.
Mi mindennek?
Hogy is? Tehát ha hát például a bizonyítványnak, ugye? Meg kell lenni az évzárónak és egyebeknek, ezt úgy lazán egy hétvége alatt, ami azért eléggé furcsa. Vagy pedig mi történik? Hát nyilván az, ami majd fog is egyébként, hogy jóval előbb lezárják majd a jegyeket, tehát hiába tartana 21-ig a tanév, gyerekeknek nem lesz azért lehetőségük arra, hogy már különösebben javítsanak,
hát csak menni kell.
Hát menni kell be, és akkor majd sportnap lesz,
ja,
meg...
Hát
meg
így is malmoztak a
videónézés, igen, mert hogy az én gyerekeim ezt mondták, hogy az idei tanév utolsó pár napja és valami
pár
hasonló
napja,
hangulatban.
Hát nálunk nem a pár napja szerintem, hanem legalább a két hete, de mindegy.
Igen, meg hát azért itt vannak ugye Magyarországnak azért a klimatikus viszonyai, és nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz egyre hidegebb júniusban, viszont egyre melegebb, igen. Tehát valamivel valóban el kell majd ütni az időt, ami lehetőség szerint nem bentartózkodással telik. Csak hát az a baj, hogy közben a szerencsétlen osztályfőnököknek kézzel, mert még mindig úgy megy, mint a középkori szkriptóriumban, ugye meg kell írni a bizonyítványt, ezeket össze kell olvasni, számos adminisztrációt el kell végezni, mert hát a hétfői napon már beiratkozás van, tehát gyakorlatilag mindennel el kell készülni, és hát ebbe egy kicsit azért bezavar az, hogy ezen az utolsó héten azért még tanítási napok vannak. Egyébként van,
igen,
más probléma is, például az érettségi. Hát az érettségit sem rakták arrébb, és hogyha a tanítási napok összecsúsznak az érettségivel, hát azért az is tud lenni egy zavaró körülmény.
Igen. Mi a helyzet a tanévkezdéssel? Azt mi szülők is
az,
furcsán veszük, hogy szeptember
lesz,
első péntek. Hát annak meg mi értelme van?
Igen. Hát ez az. Mi is ezt írtuk a véleményünkbe, hogy a szeptember 1-e péntek, hát értjük azt, hogy ez egy ilyen ikonikus dolog, hogy szeptember 1-e tanévkezdés, de ha az pont pénteki napra esik, hát ezen azért el kellene gondolkodni, hogy jó-e így, főképpen, hogyha a kollégistákra gondolunk, ugye, mert akkor kollégista gyerekeknek már meg kell jelenniük az adott településen, az adott iskolában, és aztán a hétvégét netán ott tölteni, pusztán azért, mert van egy elsejei tanévkezdési nap. Talán célszerűbb lett volna inkább a hétfőt beirányozni.
Erzsébet, önmagában az, hogy egy hosszabb tavaszi, meg hosszabb téli szünet van, és mondjuk rövidebb a nyári szünet, ezt látjuk több országban, mit tudom én, Németországban, több tartományban, vagy az Egyesült Királyságban. Ez egy működőképes rendszer, most mondjuk az is vicc volt, hogy egy kettőnapos őszi szünet volt az előző tanévben. Tehát ezzel szerintem azért nem lenne probléma.
Önmagában nem lenne probléma, főképpen, hogyha egy kicsit jobban felszereltek lennének az intézmények, mert azért akárhogy is nézzük, Magyarország némileg délebbre van az említett országoktól, tehát itt azért nem szabad elfelejteni azt, hogy rekkenő hőség tud lenni ebben az időszakban, és az intézmények 99,9%-ában, vagy nem is tudom milyen számot mondjak, nincs egyszerűen klimatizált helység, tehát nagyjából ilyen beton épületeket kell elképzelni, tehát olyanokat, ahol azért rendesen föl tud menni 30 fok fölé a hőmérséklet. Abban a tanteremben például, ahol én tanítottam évtizedeken keresztül, ott már májusban meg kellett döbleni általában a hőségtől, főképpen, hogy még ráadásul délnyugati is volt az épületben a teremnek a helyzete, és voltak benne még a számítógépek, amelyek még melegítettek is, légkondicionálás persze nem volt. Ilyenkor azért ki kell találniám olyan dolgokat, ami azért a tanulást nem okvetlenül segíti, tehát mondjuk a német órát valahol kint megszervezni, az már mindjárt egy kicsit más lesz rám, mint hogyha oda ment szervezzük, és egyebek. Szóval ezzel is azért számolni kellene sajnos a mai Magyarországon.
A gyerekek biztosan örülnek a hosszabb téli szünetnek, de ez biztosan az ő érdekeiket szolgálják? Mert én azt olvastam, hogy ezzel kapcsolatban is vannak kifogásaik.
Igen. Tehát az a probléma, hogyha a hosszabb a téli szünet, aminek persze mindig lehet örülni, és a gyerekek nyilván örülnek is, de abban a pillanatban nem annyira, hogyha nincs hozzá tervezve az, hogy mikor van vége a fél évnek, tehát amikor lezárják a fél évi jegyeket. Hogyha meghosszabbodik a téli szünet, és ugyanakkor történik a jegyek lezárása, az azt jelenti, hogy a gyerekek számára a javításra például kevesebb idő áll rendelkezésre. Tehát itt konkrétan az a probléma, hogy belenyúltak véleményem szerint a fűtési szezon miatt ezekbe a dátumokba, de a többi dátumokhoz nem nyúltak hozzá, és nincs igazán összerendezve ez a rendelet.
Igen,
de hát ne is csodálkozzunk rajta, mert a hatásvizsgálati lapon szerepel, hogy egy napot foglalkoztak a hatásvizsgálattal.
Ó, és akkor gondolom egyeztetés is megelőzte ezt, amikor megkérdezték az intézményvezetőket, az oktatókat, a tanárok.
Semmiféle.
Tehát elvileg tehát azt gondolhatná
az egyeztetés tulajdonképpen, bocs, hogy közbeszólok, az egyeztetés az elvileg ugye most van, mert ez
igen,
a rendelet, amiről
valóban
beszélünk, ez még nem létezik. Augusztus 4-éig lehet véleményezni, el lehet küldeni egy e-mail címre a véleményeket, és hát arról persze Pintér Sándorék nem nagyon szoktak beszámolni, hogy milyen véleményeket kapnak, mint ahogy a státusztörvényre kapott, gondolom több 10 000 véleményről sincs semmiféle összegzés, hogy mi volt annak a visszajelzése vagy kicsengése, így hát azt sem tudjuk meg, hogy mi az, amit ebből megfogadnak, és mi az, amit nem.
Oké, tehát akkor elvileg van egy olyan elképzelés, ami akár jó is lehetne, mert jól működik több országban, ahogy ezt láttuk, csak nincs meg hozzá a megfelelő előkészítés, a megfelelő infrastruktúra, és nem rendezték át az összes dátumot, és nem igazították ehhez, hanem csak is kizárólag meghosszabbították a téli és tavaszi szünetet, és lerövidítették a nyárit.
Igen, szerintem nagyjából így foglalható össze a dátumoknak ez a része, és hát akkor persze jönnek még hozzá azok a furcsaságok, ami a rendeletben szintén egy ilyen szabályozott rész, hogy milyen mérések vannak, miért vannak azok a mérések, stb. Ezek már nagyon szűk szakmai kérdések, de hát azért olyan szempontból talán érdemes belemenni, hogyha valaki megnézegeti ezt a rendeletet, akkor azt látja, hogy ráadásul a tanítási napoknak egy jelentős része majd méréssel fog telni.
Mármint, hogy milyen méréssel? Ilyen kompetencia mérésekkel?
Ilyen, olyan, amolyan. Ja, uh-huh. Persze, persze. Hát Pintér Sándorék kitaláltak mindenféle szaktárgyi méréseket, azokra is találunk egy sereg dátumot, illetve lesz egy olyan átfogó ellenőrzés, ami tavaly egyébként a mindennapos testnevelésről szólt,
igen,
amiről persze mindenki tudja, hogy nincsenek meg a feltételei, de azért azt is vizsgálták, hogy ez hogy történik meg. Most pedig azt fogják vizsgálni átfogó ellenőrzés keretében, hogy az intézményi dokumentumokat fogják átvizsgálni, hogy az intézmények a nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat felmenő rendszerben bevezették-e. Miközben az egész szakma arról zeng és azt kéri, hogy történjen meg végre az alaptanterv felülvizsgálata, mert rengeteg tananyag van benne, egyszerűen ezt nem lehet elvégezni, borzalmas, a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt elfogadhatatlan, és hát az a helyzet, hogy most nem azt vizsgálják, hogy ezzel kapcsolatban milyen visszajelzések vannak, és hogyan kellene ezt csökkenteni.
Hanem az, hanem hogy ezt nézik, tanítják egy gyakorlatilag.
Ki van-e pipálva az a listán? Igen, hát így fordulhatott elő, hogy igen, például a lányom még idén egyszerre tanulták a toldit, tehát a toldit tanulták, ugye, de közben az egri csillagokat olvasták.
Igen, ezt nálunk is ez volt.
Mert hogy egyszerűen nem fért bele.
Meg hogy máshogy. Így az őskorban egyből a római birodalomba érkeztünk
simán,
történelem igen, órán, amit én meghökkentően leegyszerűsített történelem szemléletnek tartok, de én nem vagyok nemzeti alaptanterv készítésében járatos személy, tehát.
Értem. Jó, hát augusztus 4, akkor addig lehet véleményezni elvilegben ezt az egészet. Hát köszönjük szépen Erzsébet, hogy legalábbis a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének a véleményét, szakvéleményét hallottuk erről a
mód.
Szakszervezetének, igen.
Szakszervezetének, így van.
Igen, igen.
Köszönjük szépen. Köszönöm az információkat. Köszönjük, viszont hallásra. Nagy Erzsébettel beszéltünk, tehát a Pedagógusok Demokratikus, igen, szakszervezetének.
Többen hőbörögnek a hallgatók közül. Az elmúlt néhány évtizedben párszor péntekre esett a tanévkezdés, bármi történik, a tanárok panaszkodnak, lehet menni dolgozni a versenyszférába.
Ne, gyerekek!
Egy kicsit, tehát a beszélgetés nem arról szólt, hogy miért kezdődik pénteken az iskola, hanem sok egyéb másról is.
Drága bogaram, mi az, hogy lehet menni dolgozni a versenyszférába ebben a mondatodban, amit leírtál ebbe annyi.
Na, a másik, hogy az a baja, hogy kézzel kell bírni bizonyítványt a tanároknak. Tegnap 150 öntött vas szennyvízcsövet vágtunk ki. Nekünk ez a munkánk, örülnék, ha nekem is írogatni kéne, csak és nem vágni. Hát van, akinek ez a munkája, van, akinek meg az a munkája. Hát most miért nem ment, nem tudom, én mind a kettő.
Nem az a baja, figyelj.
Tehát, hogy ne egyszerűsítsük már le ezt a dolgot. Mert,
na,
hogy
aki ilyeneket ír, András, az könyörgöm, ne olvassuk be, mert nem érti.
De, igen,
nem érti, hogy miről van
ez
szó.
Ez egy mikrodemokrácia. Ne
ez nem mikrodemokrácia. Igen. Inkább hallgassuk meg, mi történik a napköziben.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
No, az átlag újságolvasó, rádió hallgató azt hallott, hogy a védőnői rendszer is megváltozik, valami átszervezés féle van, de hogy ez az átszervezés, ez mivel járt, meg milyen következményei rajzolódnak ki már most, erről fogunk beszélgetni Szalainé Pintér Boglárkával, a Független Egészségügyi Szakszervezet védőnői alapszervezetének a vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És nagyon boldog névnapot szeretnék
tényleg
kívánni.
Hát egy úr vagy, Endre. Isten éltesse sokáig Boglárka neve napja alkalmából. Szóval, mi volt a régi rendszer? Hogy működtek a védőnök eddig?
Eddig a védőnők jelentős része önkormányzati alkalmazott volt, illetve voltak, akik már egyetemi kórházak alkalmazottai voltak, vagy rendelőintézet, és hát voltak saját jogon egyéni vállalkozó védőnők is. Ugye ez most július 1-jel mindenki számára a megyei irányító kórházhoz került besorolásra, tehát mindenki ott lett alkalmazott. Ez egy jelentős változás. Ez mondjuk a családokat nem feltétlen érinti, mert a védőnő valóban ott maradt abban a tanácsadóban, ahol, tehát helyileg ott maradt abban a tanácsadóban, ahol eddig dolgozott, ugyanúgy fogadja a gyerekeket és a kismamákat, a szülőket, de azért ez egy jelentős változás a védőnőnek biztosan. Én azt gondolom, hogy és amilyen módon ez most zajlik, ennek sajnos hatása lesz a családokra is.
Mielőtt erre rátérnénk, jól értem-e, hogy egy ilyen központosítás van a rendszerben, tehát hogy eddig önkormányzatok jó-rosszul, ahogy éppen ez működött, intézték, most bevonták ebbe a megyei irányító kórházba a védőnöket, és minden megyében ez a kórház mondja meg a védőnöknek, hogy mit, hogyan, merre, meddig.
Hát mondhatjuk így is, ugye kommunikálva az egységesítés szó volt. Sajnos nem tudok egy olyan részt sem mondani, vagy rámutatni, ami egységesítésre került, de igen, jól látja, a megyei irányító kórházba kerültek a védőnök, ugyan a szakmai irányítást ugye az OKFŐ látja el, tehát az Országos Kórházi Főigazgatóság, de igen, tehát azt látjuk, hogy az egységesítés pont ezért nem valósul meg valószínűleg, mert ahány kórház, annyiféle munkaszerződés, annyiféle juttatás, annyiféle bérmegállapítás, annyiféle elvárás a védőnő felé.
Tehát, hogy nincsen ilyen egységes elképzelés arra vonatkozóan, hogy mit kéne kezdeni a védőnői szolgálatokkal. Mennyire volt döcögös az átállás? Ezt azért kérdezem, mert ugye július 1-től ezt említettem, most augusztus 1-je van, tehát egy hónap már eltelt. Nyilván az átállás sehol, semmilyen rendszerben nem egyszerű, mindig zűrzavarra jár, ez nem tudom én, egy családon belüli változásra épp úgy igaz, mint egy nagy cég életében, miért lenne kivétel ez alól a védőnői szolgálat is. Mik voltak a főbb döccenők ebben az egy hónapban? Mit lehet tudni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez a nagyon nehéz rá választolnom, mert tulajdonképpen minden döccent. Tehát azt tapasztaltuk meg, hogy annak ellenére, hogy ez a terv, ez egy 10 éve tervben lévő változás, annak ellenére, hogy 2,5 éve megvan rá tulajdonképpen az az infrastruktúra, személyi infrastruktúra, amivel kidolgozhatták volna precízen pontosan az átállásnak a részleteit, illetve hát több mint 1,5 éve most már ugye megvan az a törvénymódosítás, ami az időpontot megszabta. Azt látjuk, hogy igen, eltelt egy hónap, és sokaknak nincs szerződése, amire mondhatnánk azt, hogy persze csak a munkáltató személyében történt változás, nem kell szerződés, de azért közben volt egy ágazati béremelés, ami megnyugtatná a védőnőt, ha látná leírva, hogy igen, köszönöm szépen, akkor július 1-én ezért az összegért dolgozok. Másrészt pedig a vállalkozó védőnőknek a jogfolytonossága azért nem egészen úgy működik, mint egy eddig is alkalmazásban lévő védőnőnek. Nagyon sokan jeleztek olyan problémát, nem csak a vállalkozó védőnök, de rájuk ez igaz, biztosan, hogy ugye az önkormányzat június 30-al megszüntette a jogviszonyt, hiszen azért, hogy ezekben a bérszámfejtő programokban át lehessen emelni, meg kellett szüntetni a jogviszonyt, ugyanakkor a kórház a mai napig nem jelentette be a védőnőt jogviszonyba, tehát többen jelezték, hogy elindultak volna nyaralni, kiváltották volna az egészségügyi, az európai egészségügyi kártyájukat, és nem adták ki nekik, mert inaktív volt a státuszuk.
Igen. A munkakörülmények... Igen, bocsánat. Fejezze be a mondatot, mert nem akarnék közbevágni.
Tehát, hogy ott tartunk, igen, hogy nem tudjuk, hogy mennyiért dolgozunk igazából, és hogy milyen feltételekkel.
Igen. A munkakörülményeket illetően eszközök, nem tudom én, bérleti díj, mert hogyha az önkormányzatok tartották fenn eddig a védőnői helyiségeket, akkor az a nagy kérdés, hogy ez az átállás zökkenőmentesen ment-e, van-e villany a védőnői helyiségekben. Meg ugye hallani, hogy a kórházaknál elég komoly anyagellátási problémák vannak, nagy a tartozás és a beszállítók sokan gondolkodnak azon, hogy akkor most továbbra is szállítsanak ebbe, vagy felfüggesszék-e. Ezek a problémák jellemzőek-e ma a védőnöknél?
Jellemzőek. Jellemzőek abszolút, tehát hogy eddig azért igen, jól mondta az elején, az önkormányzatok ilyen-olyan módon működtették a védőnői szolgálatokat, de azt kell mondjam, hogy azért a védőnök viszonylag talpra esettek voltak, és a legmostohább önkormányzat alatt is azokat a minimum feltételeket azért ki tudták járni, ami ahhoz kellett, hogy el tudják magas színvonalon látni a gondozott családokat. Most ugye nagyon sok helyen nincs megállapodás még mindig a kórházi főigazgatóság és az önkormányzat között. Uh-huh. Tehát tisztázatlan az, hogy ki fizeti a rezsit. Természetesen az önkormányzatnak érdeke, hogy a településen működjön a védőnői szolgálat, ezért azt mondja, hogy fizeti tovább, de van, ahol nem. Van, ahol fogta, és július 1-jel felmondta az áramszolgáltatást, a szemétszállítást, az internetet, a telefon, és van olyan tanácsadó ma Magyarországon, ahol nem tudom hány hete ül bent a védőnő, nem tud telefonálni, nincs internet elérhetősége, és nincs áramszolgáltatás, és a szemetét nem viszik el. Aha. És nem egyedül van. Tehát ilyen van a fővárosban is. Tehát
hát,
nem kell
ez itt, se vidám. Igen. Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ugye az egészségügyben elég komoly szakember hiány van az oktatásban, nem különben, arról az előbb beszéltünk. Ezek a döccenők vagy átmeneti helyzet milyen hangulatban érte a védőnöket? Gondolkodtak-e, nem tudom, hogy rálát-e erre néhányan azon, hogy hagyják inkább a fenébe az egészet?
Sajnos a védőnök ezt szempontból nehéz helyzetben vannak, mert ők védőnök tudnak lenni, tehát az egészségügy más szférájában, ha nincs más végzettsége, akkor nem igen tud elhelyezkedni. Uh-huh. De egy nagyon elevei nagyon nehéz hangulatba került be ez a változás, hiszen a védőnök azok, akik a 2022. januári ágazati béremelésből kimaradtak egy bérkiegészítés megvonása miatt. Azért ez még mindig bántja vagy bántotta őket, és akkor erre most jött egy olyan változás, amiben azt érzi, hogy teljesen elszemélytelenedett, a pecsétjén egy szám lett, tehát már a nevét és a körzetét és a telep helyét sem jelenítik meg a pecséten, tehát tényleg ezt kell mondjuk, hogy a rendszerben egy szám lett, nem foglalkoznak azzal, hogy milyen körülmények között ül ő ott, és próbálja a legjobb tudása szerint ellátni úgy a családokat, hogy a családon ez ne csapódjon le. Úgyhogy igen, mondanak fel, és gondolkoznak is azon, hogy felmondjanak, gondolkoznak, rengeteg védőnő jelentkezett mindenféle átképzésre, és körülbelül a védőnők 25%-a, 30%-a, ez egy ilyen óvatos becslés, már most is helyettesít, uh-huh. Tehát már most is túlmunkát végez.
Hát akkor ide tegyünk ki 3 pontot, fogunk még ezzel a témával foglalkozni, kicsit rápihenünk, hogy hát ha elsimulnak ezek a döccenők, és akkor egy pár hónap volna visszatérünk erre a problémára, hogy hogy áll föl az új rendszer. Nagyon szépen köszönjük a pillanatfelvételt, kitartást és
köszönöm
jó munkát
szépen,
kívánunk
én is,
önöknek.
Hogy foglalkoznak a témával. Viszonthallásra.
Az elmúlt percekben Szalainé Pintér Boglárkával, a Független Egészségügyi Szakszervezet Védőnői Alapszervezetének vezetőjével tekintettük át, hogy hogy működik az új védőnői rendszer. Finoman fogalmazva döccenőkkel, meglátjuk, hogy ezek elsimulnak-e.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
No, hát én meghökkenve olvastam azt a hírt, mi szerint szeptembertől kezdődhetnek a B kategóriára érvényes vezetői engedélye rendelkezők részére szervezett buszvezetői jogosítvány megszerzését lehetővé tevő tanfolyamok, hogy ennek mi állhat a hátterében. Erről beszélgetünk Dittel Gáborral, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének, a NIT-nek az ügyvezető főtitkára. Ő, jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is. Igen, a munkaerő hiány az, amelyik ebben a pillanatban a jogszabályalkotót arra ösztönözte, hogy is gondolkozzon azon, mi lehet a megoldása annak, hogy az autóbuszvezetőknél lévő munkaerő hiányt megpróbálja csökkenteni. Azt azért hozzá kell tennem rögtön, hogy ez a fajta javaslat a mi szakmai javaslatunkkal nem teljesen egyezik, mi egy más utat választanánk, de jelen pillanatban most ez áll előttünk, hogy B kategóriáról, akinek van B kategóriás jogosítványa, az elgondolkozhat azon, hogy esetlegesen megpróbálja az autós vezetésnek a rejtelmeit elsajátítani egy hatósági képzés alapján.
Ez nem lesz ebből gond? Mert hogy egy rendes, mert hogy a régen az autóbusz vezetőknek nagyon-nagyon komoly vizsgát kellett tenni, most gyanítom, ez egyszerűsödik, hogy ne vegye el a jelentkezők kedvét.
Hát reméljük, hogy a vizsgák nem egyszerűsödnek, az a különbség, hogy korábban azt tudott menni D kategóriára, akinek meg volt a C kategóriája, tehát teherautóra volt jogosítványa a B után. Tehát, ha úgy tetszik, volt neki más járműre is tapasztalat, ami körülbelül akár akkora is lehetett, mint egy autóbusz. De hát tudjuk, hogy van sokféle autóbusz, van kis autóbusz, nagy autóbusz, de véletlenül itt a munkaerő hiány a közszolgáltatásban lévő problémákat igyekszik ezzel a megoldással talán csökkenteni. Az, hogy veszélyes vagy nem veszélyes, hát ez egy szubjektív kérdés, ugye szoktuk mondani, a puding próbálja, az, hogy megesszük, hát meglátjuk. Egyébként a tanterv és vizsgakövetelmények, amit ugye a közlekedési hatóság adott ki korábban pár héttel ezelőtt, az úgy igyekszik tartalmazni azokat az alapminimum feltételeket, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki D-kategóriás jogosítványt sikeresen, tehát vizsgázzon D-kategóriás jogosítványra. Ugye itt megjegyzem, és mindenki eldöntheti, hogy ez a fajta hatóság irányelv azt mondja, hogy minimálisan a vezetési gyakorlatnak 36 órának kell lenni. Hát, hogy ez most sok vagy kevés, azt nem tudjuk, minden esetre nagy felelőssége van a képzőszervnek és az oktatónak, hogy 36 óra elegendő lesz-e arra, hogy vizsgára bocsátja azt a hallgatót, aki majd igyekszik a jogosítványban helytállni, a D-kategóriás vizsgán helytállni. És hogyha részleteznénk itt ezt a 36 órát, akkor mondjuk azt látjuk, hogy ebből minimálisan 20 órát városi forgalomba kell vezetni, 2 órát éjszakai vezetésre kell eltölteni, 10 órát országúton és 4 órát rutinba. Hogy ez elegendő vagy nem elegendő, ugye ebben egy kicsit, hogy is mondjam, az oktató intézményre, képzőszervre teszi a felelősséget a hatóság, mert azt mondja, hogy a képzőszerv határozza meg, hogy elegendő ez a minimális óraszám, vagy az